jutottál eszembe nekem egy héttel ezelőtt, amikor Vári Éva és Kulka János ültek itt a stúdióban, és mielőtt őket hívtam, hát utána néztem azoknak a produkcióknak, amikben együtt dolgoztak, mert játszótársakként voltak itt. Na most egy 84-es pécsi előadásnak a kritikáit nézegettem, amiben ők együtt szerepeltek, és a Jelenkor című pécsi folyóiratban találtam egy kritikáját az előadásnak, és amikor végigolvastam és tovább lapoztam, akkor a túloldalon találtam egy Bagosi László Öncélú vers című költeményt. Hát egy pillanatig nem tudtam, hogy ez vajon az édesapád é, vagy te, de felteszem, hogy ez neked lehetett egy versed 84-ből, amikor 17 éves voltál. Kicsit meglepődtem, hogy ezek szerint te költőnek készültél. És jó napot kívánok! Stuber Andrea vagyok, és a vendégem a stúdióban Bagosi László rendező. Szerbusz, Laci!
Szerbusz! Meg az, hogy édesapám vagy én, az már akkor egy probléma volt. Főleg, ha szerelmes versről volt szó, akkor az kiverte otthon a biztosítékot. De aztán ez lassan úgy elmúlt. Azt hittem egy ideig, hogy majd író leszek, vagy költő leszek. Talán, ha nem vesznek fel a színművészetire, akkor ez így is alakul. Nem fogalmam nincs. Tulajdonképpen nem is gondolok bele, hogy merre haladt volna az utam. Mi kritikákat is írtam. Egyszer egy színi kritikát is írtam.
Mi volt az áldozat?
Sajnos az áldozat szó itt nagyon pontos, ugyanis akikről írtam, szegények, egy hétre rá meghaltak egy autóbalesetben.
Jaj, ne!
Tehát, hogy ez egy kellemetlen kanyar volt. A kritika...
De nem a Sipos Laci.
De igen, ők szegények.
Aki Sipos megkergetett... László egy nagyszerű fiatal pécsi színész volt, aki a 80-as évek közepén valahogy akkor autóbalesetben meghalt, egy fiatal dramaturggal együtt. Igen.
Együtt. A kritika, hát egyetemista voltam, pökhendi, buta, ilyen, hát ahogy egy...
Itt szóval teljesen jellegzetesen egy fiatal kezdő kritikusnak a munkája.
Van, és hát valószínűleg Sipi jól megkergetett volna, hogyha még van módja találkozni velem. Nagyon, egyébként nagyon kedveltem őt, nagyon jóba voltunk, és készültem is rá, hogy fülön fog csípni valahol, és lesz egy kis szaladgálás ebből valahol ott a Széchenyi téren.
Azt hiszem, ez olyan élmény, ami az embert elküldi a pályáról, nem? Egy kritikusi pályáról.
Nem, talán nem lettem volna színi kritikus. Minden esetre az, hogy úgy írjunk, vagy úgy gondolkodjunk egymásról, meg egy kritika kapcsán is, hogy a halált bekalkuláljuk, az tulajdonképpen egy fontos szempont. Azt hiszem tételesen a mai napig úgy érzem, hogy igazam volt, tehát az előadással kapcsolatban, de a nyeglesség, és az, hogy utána nem kaphatta el a grabancomat a Sipi, az kellemetlenül érintett.
Nos, most én itt elgondolkodtam mélyen magamban, mint egy gyakorló színi kritikus, de akkor most visszatérnék a vershez, aminek a végét egyébként nem láttam a Jelenkorban, mert a túloldali kritika ott ért véget, ahol a te versed még nem. De azon tűnődtem, hogy alanyi költőnek lenni és színházrendezőnek, ezek egészen biztosan nem hasonló vagy rokon attitűd.
Igen, hát maga a főiskola volt egy pokoli nehéz tanulási folyamat ilyen szempontból, mert hiába voltam színházi gyerek, és hiába nyüzsögtem ott, meg láttam rengeteg próbát apámnak köszönhetően, gyakorlatilag 0 éves koromtól ott sertepertéltem a színház közelében. A főiskolán rá lehetett döbbenni, hogy hát ez nem egy ilyen egyszerű ügy, amit úgy távolról meg lehet tanulni, és hát egyetlenül nehéz volt, főleg az első 2 év, de aztán utána is. Annak ellenére, hogy egy csodálatos osztályfőnökünk volt Székely Gábor személyében, aki hát hihetetlen vigyázott ránk, hihetetlen igazságos volt velünk, hihetetlenül minőségi pedagógia volt az, amit ő prezentált. És mégis én úgy éreztem, hogy majdnem belerokkanok ebbe. És azt hiszem, hogy az a főiskolai 4 vagy 5 év az formált a legnagyobbat rajtam. És hát pont erről van szó, hogy egy egészen másfajta attitűdöt kellett megtanulni, illetve meg kell tanulni saját magunkat olyankor, amikor másokkal együttműködünk. és másokkal próbálunk szót érteni.
Ez biztosan egy hosszú tanulási folyamat, de még egy kicsit visszamennék az elejére a családodhoz, hogy édesapád színházi rendező, az öcséd díszlettervező, és láttam édesapád munkáinál jelmeztervezőként Bagosi Laurát, nem tudom, ő is testvér esetleg?
Igen, ő a hugunk, és
oh, tehát akkor
felbukkant. Igazából ez régebben volt, mostanában már.
Ti tulajdonképpen, hát hogy mondjam, csak azért fordultatok, vagy nyíltatok a színház, nyitottatok a színház felé, mert édesapátok olyan jó színházat csinált, vagy inkább, hogy jobbat akartatok csinálni, mint ő? Tehát mi volt az, ami ő inspirációként a ti színház iránti érdeklődésetekbe? Hú, most kicsit bonyolult lettem, mert...
Értem a kérdést, abszolút értem. Hát...
Mellette vagy ellene lettetek színház csinálók?
Igen, ezt én is felszoktam tenni magamnak ezt a kérdést. Azt hiszem, az öcsémnek nem voltak különösebben ilyen ödipális jellegű
öcséd Bagosi Levente, egy nagyszerű színházi díszlettervező.
Nekem inkább lehettek, mint ilyen legnagyobb testvérnek. Nekem több konfliktusom volt az apámmal, de az, hogy a fiak a szülőknek, az apának a szakmáját folytassák, ez nekem mindig valahogy komikusnak tűnt, és teljesen értetetlennek, és viccesnek. De hát nyilván abban a közegben felnő, valaki ilyen mintákat lát, ilyen élményei vannak, meg nagyon sok jó élményünk volt az apánk színház csinálással kapcsolatban. Már 19-20 évesen ő nagyon, nagyon sikeres amatőr színházi rendező volt, falusi kultúrháznak volt az igazgatója, és ott egy ilyen kis miniatűr közegben, mint ami egy Mágocs nevű falu, falusi értelmiségiként, hát gyakorlatilag mindenbe, a festészettől, a zenén át, a színházig, mindennel ilyen piciben már ott találkozhattunk. Tehát ezek nyilván belevésődnek az emberbe. Fölvételeztem a főiskolára, de tényleg nem tudtam, hogy mit akarok, vagy mit csinálok. És nagyon érdekes volt, hogy tulajdonképpen így 20 év elteltével beszélgettem csak apámmal egy pár szót magáról, a szakmáról. Tehát alig látott előadásunkat valójában. És nem tudom, hogy ez benne milyen érzéseket kelthetett. Lehet, hogy ő benne is...
Ambivalens érzéseket kellett
volna.
Érdekes egyébként, hogy eleinte, tehát ahogy dokumentálták a te munkásságodat, eleinte úgy írtak téged, hogy ifjabb Bagosi László. És aztán később, most ha megnézem például a Színházi Intézetben a munkáját, akkor a édesapádat idősebb Bagosi. Tehát most már te vagy a Bagosi László, és édesapádat jegyzik úgy, mint rendezőt, hogy Bagosi László id.
Igen, hát talán azért, mert aktívabb vagyok. Tehát többször van.
Ő már ritkán rendez?
Hát gyakorlatilag nem nagyon rendez, hanem középiskolásokkal foglalkozik a pécsi művészeti középiskolában van egy drámatagozat, és ott tanít. Nagyon, nagyon élvezi, nagy örömmel. És azt hiszem, hogy nagyon kiegyensúlyozott az élete, és ezért tudunk mostanában egészen máshogy beszélgetni. Tulajdonképpen most már könnyebben kimondja azt, hogy mennyire örül annak, hogy mi tulajdonképpen ezt csináljuk. És hogy sikerünk van, és hogy bizonyos értelemben őt túl teljesítettük, vagy egy csomó olyasmit el tudtunk érni, amire ő mindig csak vágyakozott, de nem sikerült neki.
Tehát, hogy beteljesítettetek valamit az ő ambícióiból is közvetve?
Igen, igen.
Jó, most hallgassunk egy kis zenét, és utána belecsapunk a főiskolás székelyosztály témába.
Came to get crunk, came to bring a life, came to get stoned. game and all the pussy that come with it. So full of focus, I'm insisting on keeping it going. The franchise, I exist in the league of my own. Expect attention, I'm familiar with being ignored. The true back, painted, locking and closing the door. Brick wall in the road, I won't move. The king, I'm like Roy in the ring, I can't lose. Show the face of a competitor, man. You wanna walk? Motherfucker, ain't hard to find. I holler back, nigga.
Can't be touched, can't be stopped, can't be moved, can't be rocked, can't be shook. We hot. When will you make us burn? Came to get crunk, came to bring life, came to get started, came to get it right. Turn down the music, turn up my mic. When will you
I move when my heart say move. Feels like a lion, got nothing to prove. Stubborn as a hot damn mule. In my corner, nigga can't lose. Try and take me out my hot damn shoes. See how quick I drop up and get you bitches to blues. They gon' see you on a hot damn news. And I ain't leaving nothing, linking me to the crime. Not a print, not a hot damn clue. Beating these niggas down is what I came to do. And I ain't playing by a hot damn rule. Shaking you niggas down if you ain't paying your dues. We passing up your block and ooh. My screws are loose, don't call my hand. Cause you gon' make me act a hot damn fool. Dead discussion, you will not win. Cause I will not lose.
Can't be touched, can't be stopped, can't be moved, can't be rocked, can't be shook.
Ahol hely van, ezen a címen színházi műsort hallanak, ahol Bagossy László rendező a vendégem. És a zene, amit hallottak, azt ő hozta nekünk, ízelítő abból, amit ő hallgatni szokott futás közben, mert egy futó, futó típusú ember. Majd erről még beszélünk szerintem, de most a székely osztályhoz szeretnék visszatérni, vagy pontosabban hát ezt a témát előhozni, mert az az osztály, ahova te jártál, az Székely Gábornak az első rendezői osztálya volt. Hatan voltatok benne, és amikor végeztetek, akkor utána Székely Gábor pont olyan helyzetbe került, hogy az Új Színház igazgatója lett, tehát szabad tér nyílt számára, és egyben a növendékek számára is. Akkor ott nála többen az osztálytársait közül Novák Eszter, Hargitai Iván, és ki volt még?
Harsányi
Súlyom, igen, nem, hanem hogy az Új Színházban, tehát többen ott nagyon jó helyzetbe kerültek, és azt hiszem,
kettőjüket vitte magával az Új Színházban, a Novák Esztert és a Hargitai.
Igen, a Novák Esztert és a Hargitai Iván, és te ott nem kaptál lehetőséget, ez bántott akkor téged?
A Székely az utolsó pillanatban mondta ezt el nekünk, hogy kit visz az új Színházba, mert nagyon-nagyon szemérmes volt ilyen szempontból, soha semmiféle jelét nem akarta adni annak, hogy bármelyikünk is közelebb áll a szívéhez, vagy bármelyikünknek a tehetségét, vagy a munkáját többre becsülni. Mindig az adott dologról beszéltünk, és mindig ahhoz szólt hozzá. Úgyhogy elég nagy zavarban volt ő is, amikor ezt aztán egyszer csak el kellett mondani. Én különösebben nem, engem ez nem hatott meg, mert örültem, hogy valahogy túléltem a főiskolát. Tehát már az egy kisebb csoda volt számomra, hogy eljutottam végére, és hogy ott voltam diplomás színházrendezőként.
Mert mi az, ami nagyon nem ment?
Hát semmi.
Semmi nem ment, így akkor ez így végül is így komplet.
Főleg eleinte. Aztán utána azért belejöttem, de szóval gondok voltak. És nem is nagyon volt lehetőségem sehol, és egy díszlettervező, akivel éppen dolgoztam, ő beajánlott engem Verebes Istvánnál, aki akkor a Nyíregyházi Színházat vezette, és egy rémes, vagy szerintem rémes zenés dologra, amire egyáltalán nem számítottam, meghívott engem. Tehát tulajdonképpen ő mondta meg, hogy mit kell csinálnom, nem választhattam, és hát elvállaltam, ez volt aztán a diplomamunkám. Kiszállni a Nyíregyházi pályaudvaron.
Vasútállomáson,
bocsánat. Az egy különös élmény volt. Olyan keletre még soha nem jártam, és nagyon-nagyon messze éreztem magam mindentől.
És mindig hidegebb van néhány fokkal,
mint bárhol máshol. Kicsit hidegebb van, és hát sok-sok gond van. Viszont nagy meglepetésemre egy hihetetlenül alázatos, kedves, jó hangulatú társaságba, társulatba kerültem, és Berebes, akiről hát ezért tudjuk, hogy egy nagy egójú ember, elképesztő eleganciával és kedvességgel és partnerként fogadott, tehát egy még ott volt a tojáshéj a fenekemen, és ő mindig úgy beszélt velem, mint egy kollégával. Én abszolút nem avatkozott bele a dolgomba, tehát tulajdonképpen olyan közegbe kerültem, ami tökéletesen ideális volt ahhoz, hogy én ottan kupálódjak és továbbfejlődjek, és ne legyen rajtam túl nagy nyomás, és hogy tovább folytassam a tanulmányaimat. Úgyhogy utólag ezt szerencsémnek érzem, és a Verebesnek azt hiszem élete főműve volt ez a színház. Talán kevesen hiszik el róla, hogy ott milyen minőségi színházat csinált, és ő maga is mennyire minőségi igazgatója volt a színháznak.
Ott rendeztél többet is, és tulajdonképpen majdnem ott is ragadtál, de aztán az osztálytársaid abba a helyzetbe kerültek, hogy Kecskeméten színházat kaptak. És aztán ott történt egy, hát mondjad, mi volt Kecskeméten, bizonyára tanulságos eset volt.
Hát semmi különös nem történt, az történt, hogy már sokszor megtörtént, hogy nem tetszett a városnak az, ami színházban történik, és a színház vezetése nem tudta a politikai vezetők bizalmát igazából megszerezni, és egy soros vagy következő igazgató választásnál alul maradt a Bajóska, aki a színház vezetője volt. És akkor ez a társulat szépen feloszlott, vagy részben feloszlott, a Bodolai folytatta ott a munkát. Azt hiszem, hogy nem voltunk ottan eléggé ügyesek vagy jók. Nem volt mindenki a helyzet magaslatán. Nem kenném ezt teljes mértékben a politikára, a politika hát olyan, amilyen, de egy fantasztikus hangulatú időszak volt, ami aztán végén egy kicsit már kifulladt, és ott már több konfliktus, meg a pánik is felütötte a fejét azzal kapcsolatban, hogy vajon jól haladnak-e ott a dolgok, és hogy sikerül-e ezt majd tovább vinni.
Ti ott akkor nagyjából mind jelen voltatok, abban a színházban dolgoztatok, hatan osztálytársak. Mit gondolsz, elképzelhető ilyesmi így sok év után, hogy egyszer ti még együttműködjetek egy színházban? Mindannyian székely növendékek abból az osztályból? Vagy pedig
szerintem
nagyon szerte szétfutott a pályátok?
Nem, szerte szétfutott a pályánk, de ez egy újabb szerencsés időszaka volt a pályának. Tehát ez a 4 év is annyira ránk irányította a figyelmet, olyan sok lehetőséget adott arra, hogy a szakmánkat gyakoroljuk, és hogy tulajdonképpen eléggé szabadon magunk uraiként, olyan elvek mentén, amiket az iskolában is tanultunk, dolgozzunk, hogy ezt én nyereségnek éreztem, ezeket a lehetőségeket, amit ez a helyzet adott, meg azt a figyelmet, ami körülvette ezt a periódust.
Azon tűnődtem én el, lehet, hogy vitatható a megállapításom, de úgy 17 év alatt, amióta eltelt, hogy végeztetek, tehát pillanatnyilag úgy fest, hogy tulajdonképpen a te pályád alakult az osztálytársaid közül, tehát az egész osztályból a legjobban szakmailag mostanáig. Vajon ez, hát nem tudom, hogy egyetértesz-e ezzel, de ha így van, vagy én legalábbis így látom, akkor vajon ez mennyire volt tudatos, vagy mennyire véletlen, a helyzetek hozták ezt így? Hogy te vándoroltál tulajdonképpen, soha nem ültél meg társulatban, vagy nem volt módod társulatban lenni, és hát úgy néz ki, hogy szakmailag ennek a sokfelé, sokféleképpen dolgozásnak volt a legtöbb hozama.
Azt hiszem, hogy hát ebben nem tudatosság nem nagyon volt, legfeljebb annyi, hogy soha nem jelentkeztem sehová, mindig olyan helyekre mentem, ahol hívtak. Ez egy stratégia volt. Viszont olyankor meg nagyon megpróbáltam oda tenni magam, megpróbálni a legjobbat kihozni magamból, és hát rengeteg szerencse kellett ahhoz, hogy ez időnként sikerüljön. Úgyhogy inkább szerencsés mozzanatok láncolataként látom ezt így utólag. Tehát azt például, hogy a Kecskemét után jött a Bárka időszak, ami szintén egy nagyon zajos a kritikát, a közönséget felizgató színházi indulás volt. Arra megint nagyon odafigyeltek. Csodálatos színészekkel lehetett együtt dolgozni, nagyon jó körülmények között. Tehát,
jut eszembe erről, hogy mondod, hogy csináltál a Várkán egy cseresznyés kertet, aminek egészen kiváló szereposztása volt az utolsó pontig. Ennek ellenére valahogy az nem él úgy a közemlékezetben, mintha ez egy nagyszabású Csehov bemutató lett volna. Hogy emlékszel te arra? Neked az egy sikered volt? Tehát megvalósítottad ott a jól sikerült szerinted, vagy pedig ez inkább oda tartozik, ami nem élvonalbeli bagosi rendezés volt?
Nagyon keveset ment. Uh-huh. Tehát összesen 30 valahányat ment, ami hát Budapesten egy bukásnak számít, úgy szólván, és emlékszem is, ahogy Dorottya, udvaros Dorottya, hát nagyon-nagyon feldúlva, vityeregve, szomorkodva vette tudomásul, amikor a Csányi úgy döntött, hogy ezt ilyen-olyan okok miatt
ő játszott a Ranyevszkáját.
Igen. Kicsit neheztelt rám is, hogy én nem küzdök eléggé az előadásért, de hát Csányival nem nagyon lehetett küzdeni. Ő, hogyha eldöntötte a dolgokat, akkor az végül is úgy lett. Nagyon nagy szüksége volt a társulatnak erre az előadásra, vagy egy ilyen nagy társulati előadásra, mert éppen nem volt még kész a Várka épülete, tengetlengetett mindenki, és ez egy nagyon komoly feladat volt, sok jó színésznek sok jó szerepet adott, lekötötte az energiákat. Hát az, hogy mennyire sikeres, azért így utólag már egy kicsit porosnak érzem, de tudom, hogy minden tapsrendben így bámultam, hogy te jó ég, hogy ezek az emberek itt a rendelkezésemre álltak, hogy tényleg micsoda társaság ez, milyen csodálatos dolog volt. Gyakorlatilag azt kaptam meg, akit akartam. Eleve meg volt ugye a bárkatársat, de ha hiányzó embereket is bárhonnét beszerezhettem, tehát ott a Csányi János igazgató minden pénzparipát, fegyvert a dologba.
Csákányi Eszter ott volt vendégnek, mint Sarlotta Ivanovna, emlékszem.
De aztán az egy beugró. Nem, őt cserélték aztán le. Tehát még a beugrók is, amikor időnként szükség volt, Scherrer is beugrott ott egyszer. Tehát, hogy...
Hát úgy emlékszem, a Mucsi volt, aki keresztül megy a színen a vándor.
Mucsi egy egészen kis, egészen kis villany. És megvárta a tapsrendet is mindig. Uh-huh. Tehát, hogy emlékszem, egyszer amerikai vendégek ámuldoztak ezen, hogy ez egy olyan színház, ahol a Mucsit előző nap még egy nagy főszerepben látják, aztán ott átmegy a színen egy ilyen egy perces jelenetben. Tehát mindenképpen szakmailag egy nagyon fontos dolog volt, meg díjakat nyertünk, ezek persze nem feltétlenül jelentenek mindig sikert. Vagy számomra nem ezek jelentik az igazi mércét. És aztán eltűnt a dolog, de mondjuk amikor láttam a Schillingnek a Siráját jó, évekkel később, ezt a fantasztikus előadást, akkor azért úgy gondoltam az én cseresznyés kertemre, mint egy nagyon, nagyon erősen múzeumi történetre. Hát helyén kezelem, azt hiszem. Fontos dolog volt, de ma már talán nem így csinálnám.
Említetted, hogy kicsit bántotta udvaros Dorottyát, hogy nem harcoltál az előadásért, de egyébként, hát nem tudom, harcias típus vagy te?
Nem.
Igen, én is így.
Nem vagyok harcias típus.
Nézlek.
A nyugodt erő, így hívott engem Gazsó Győr színművész, még a talán az MDF is akkor még a politikában.
Tőled vette, talán, hogy az MDF tőled vette ezt a...
Kicsit ilyen ironikusan, de azt hiszem, hogy nagyon komolyan gondolta ezt, még Nyíregyházán. Tehát én nem hisztériázok, és nem... A saját dolgomat próbálom csinálni. Tehát az én teritoriumom az előadás. Hogyha meg kell védeni, aztán azt gondolom, hogy valahogy ez volt a sorsa ennek a cseresznyés kertnek, és itt azért a bárka sorsával is összefüggött ez egy csomó mindennel, ahogy a Csányival aztán összeakasztotta a bajszát ez a társulat. Úgyhogy valami predestináció ez. Így élek.
Jó, hallgassunk egy kis dühös zenét, megint aztán folytatjuk.
We're all living in America. euch ein wenig kontrollieren. Ich zeige euch, wie's richtig geht. Wir bilden einen lieben Reigen. Die Freiheit spielt auf allen Geigen. Musik kommt aus dem Weißen Haus. Und vor Paris steht Mickey Maus.
Ahol hely van, színházi belépő, ezt a műsort hallják, Bagosi László rendezővel beszélgetünk. Befejeztük a Márka korszakot, és akkor megint mindenfelé rendeztél, és azt néztem én, hogy tulajdonképpen egy csomó helyre nem hívtak vissza, szóval sok helyen rendeztél előadást, és aztán voltak helyek, ahová nem hívtak vissza utána. Például mondjuk a Radnótin rendeztél egyet, Pécset rendeztél két igazán jót, és mindez, amit rendeztél, ez jó volt. A Katonában rendeztél egy, hát azt mondhatjuk, hogy az eddigi legnagyobb sikeredet, talán azt lehet mondani, a Top Dogs című előadást, ami 2002 óta folyamatosan műsoron van. Hát ha nem sértő ez, hogy azt mondom, hogy ez egy ilyen közönség siker is. És aztán utána ott rendeztél még egyet, de azóta ott sem voltál. Ezek a váltások, ezek tulajdonképpen megegyeztek a te szándékaiddal, vagy van olyan, amit te sajnálsz, hogy nem jársz vissza?
A Katonát talán sajnáltam, ott emberekkel, színészekkel jóba voltam, de el tudtam fogadni, mert azt gondolom, hogy a Katona egy generációs színház, nem az én generációm színháza, hanem az apáim generációjának a színháza, és ott a fiatalabb rendezők tulajdonképpen soha nem ragadtak meg hosszú távon. Kicsit ilyesmi a koncepciója Bálint Andrásnak is a Radnótin, hogy van egy mag, mondjuk főleg a Valló jelenti ezt a magot, és folyamatosan kipróbálnak friss erőket. És ebben megpróbálnak minőségileg válogatni. mondjuk aki közvetlen utánam jött ezen a poszton, az a Bodó Viktor volt. Egy fantasztikus tehetség. Ő se tudott ott megragadni.
Katonában.
A katonában, igen. De hát egy pillanatig se gondolhattam azt, hogy valami méltánytalanság történik, így magasabb szempontból. Tehát itt arról volt szó, hogy ebben a kevés színházban, ahol még olyasmivel lehet foglalkozni, ami minőségi dolog, vagy valamiféle művészetre hasonlít, ott hát nincs olyan túl sok lehetőség.
Végül is az Örkény Színház az, amiről azt mondhatjuk, hogy valamelyest szakmailag, meg nem tudom, hogy otthonra leltél benne, mert ott folyamatosan rendezel azóta is, hogy először rendeztél. Azt hiszem, hogy 5 előadást csináltál ott. Most itt lapozgatom a rendezéseidet, és ezek hát tulajdonképpen az Arab Éjszaka, a Sötétben Látó Tündér, a Filléres Opera.
Műsejem lány.
A Műsejem lány, igen, és aztán végül a Kazimíres Karoline. Oda visszajársz, és azt hiszem, hogy ott színészeket is találtál, olyan színészeket, akiket akár úgy is nevezhetünk most már, hogy bagosi színészek. Amennyiben, ha teheted, akkor viszed is őket magaddal. Tehát Széles László az egyik ilyen, akivel többször dolgoztál az Örkény Színházban, és aztán vitted például Mágnás Miskának Tatabányára, vagy vitted
Pécsre.
Az
előbb volt.
Tehát az előbb volt?
Igen,
tehát akkor már előtte lecsaptál rá.
Szélessel a Cseresznyes kert idején ismerkedtem.
Aha, igen, a Bárkában.
A Bárkában. Akkor utána Pécsre is elvittem magam.
Igen, a Revizorba, Hlesztakovnak.
Mágnás Miskába, így van, és aztán újra összetalálkoztunk az Örkényben. Itt azért arról is szó van, hogy a színház vezetőjével való személyes kapcsolat is nagyon, nagyon sokszor befolyásolja ezt, hogy ki hogyan tudottan boldogulni. Tehát
a Mácsai Pál neked való?
Valahogy nagyon, nagyon jól tudok vele lenni, és az ő figyelmét, érdeklődését is folyamatosan érzem. Kicsit közelebb van hozzám, ugye generációs szempontból, bár én nagyon nem szeretem ezt a generációzást. Egyáltalán nagyon állatiasnak tartom ezt hogy ilyen generációk így összeállnak, és akkor el akarják a másik generáció torkát harapni. Ez teljesen
távol. Mert ilyen azért van?
Hát ilyen van, vagy szóval ez van szerintem, vagy a reflexek így működnek, és szerintem a félelmek is így működnek. Apái generációja sűrűn elharabdálta szerintem az ő apái generációját, és aki így elharabdált torkokat, az lehet, hogy a lelkeméjén egy kicsit tart ugyanettől, amikor olyan helyzetbe kerül. Nekem azonban soha nem fordult meg ez a fejembe, hogy bárkinek a torkát elharapjam. Tehát azt hiszem, hogy ezek inkább konstellációk emberek között. Úgyhogy nem generációs szempontokra vezetném vissza. Nagyon, nagyon tisztelem például Zsámbékit, nagyon, nagyon jól tudtam vele mindig beszélgetni, és tényleg nagyon, nagyon nagyon, nagyon jól segített a munkámat a katonában is. De az a fajta közelség, ami például a Mácsai és köztem kialakult, az a szakmai baráti viszony, az vele nem tudott kialakulni. Valószínűleg inkább azért, mert más fajták vagyunk, máshogy jár az agyunk.
Színészekhez akarlak visszakanyarítani. Én kérdeztem színészeket rólad, és az volt a benyomásom, hogy azok a színészek, akikkel, tehát nagyon attól függ a véleményük, hogy mikor dolgoztál velük. Tehát olyan színészekkel, akikkel a 90-es években, tehát fiatalon kezdőként a pályád első 5-10 évében dolgoztál, azoknak hát kevésbé, hát nem is az, hogy pozitív, tehát markánsan különbözik a véleményük azoktól, akikkel mondjuk az utóbbi 10 évben dolgoztál. Tehát a korábbi szakaszadban dolgozó színészek jellemzően úgy írtak le téged, mint akivel nagyon nehéz kommunikálni. Mimika semmi, kis valami rejtett mosoly, arcán semmi meg nem látszik, érzelem meg nyilvánítás szinte semmi, és ez őket nehéz, tanácstalan helyzetbe hozta. Ugyanakkor ez nagyon megemeli az értékét annak, amikor mégis valami kis érzelem nyilvánítást tapasztalnak veled kapcsolatban. Az utóbbi években azok a színészek, akik téged az utóbbi 5-10 évben ismertek meg, és dolgoztak veled, azok sokkal hát sokkal jobban el vannak ragadtatva tőled, mint azok, akikkel korábban találkoztál. Ezt a folyamatot, ezt te nyilván belülről is érzékelted. Tehát, hogy miben, hogyan tanultál, miben változtál? Hol tartasz most ebben a fajta munkában, ami a te munkádnak nyilván a lényege, hogy a színészekkel hogyan tudod megvalósítani, nem megvalósítatni, hanem megvalósítani azt, amit elképzelsz egy darabról.
Biztos, hogy sok tapasztalatot szereztem az elmúlt években, és ez valamilyen módon érzékelhető a színészek számára is, de azért ezt is úgy gondolom el, mint ilyen vegyi kötéseket, hogy kivel milyen molekulát tudunk alkotni, kire hogyan hatok, ő hogyan hat rám. Nagyon, a mai napig is megvannak azok az emberek, akik tudom, hogy szenvednek tőlem, vagy attól, ahogy az én fátyolos hangomtól, vagy az enerváltságomtól, vagy a
halvérűségettől, ezt is mondták.
Halvérűségemtől, attól, hogy nem, tulajdonképpen nem ringatom őket illúziókba valamiféle ilyen felkorbácsolt, szenvedélyes lendülettel, hanem nem tudok valamit, akkor azt megmondom, hogy nem tudom, hogy töprengek, hogy sokszor a nyakukba rakom, vagy az ő nyakukba is oda rakom azokat a gyötrelmeket, amik az alkotással járnak, és egyáltalán nem próbálom én teljes mértékben irányítani az eseményeket, hanem elvárom tőlük, hogy ők is aktívak legyenek, és szenvedjék meg a maguk dolgát. Vannak másfajta emberek, akiknél meg érzem, hogy ugyanez a fátyolos hang, és ugyanez az enerváltság hihetetlenül nagy bátorságot, kedvet, szabadságot, a töprengés valamiféle önbizalmat ad. Úgyhogy ez a mai napig tulajdonképpen így van. Az, hogy az előadásaim azóta sikeresebbek, ez talán valamiféle respektet jelent, de az, hogy utólag emberek, akik mondjuk nem hittek egy próbai időszak alatt valamiben, és aztán pehjükre sikeres lett a dolog, engem nem hangol át, ugyanakkor meg nem szoktam köztük különbséget tenni. Tehát mindig az volt a becsvágyam, hogy bárkivel együtt tudjak dolgozni. Arra voltam büszke, hogy amit én gyötrelmek árán megtanultam, az éppen az, hogy mindenkivel képes legyek dolgozni valamilyen szinten. Hihetetlen sokféle emberrel dolgoztam már vidéken és Budapesten, gyerekkel és aggastyánnal, híressel és ismeretlen színésszel. Egyszer össze akartam számolni, több száz, lehet, hogy már 1000 fele jár a száma azoknak, akikkel összehozott a sorst. Ez rengeteg tapasztalat azzal kapcsolatban, hogy én hogy működöm, és hogy másokra milyen hatással vagyok. Tehát nekem ez ambícióm, ez nem barátság, meg szimpátia kérdése, amikor a színpadon vagyunk, hanem egy szakmai kérdés.
A stílusod azért azt jelzi, amivel többször találkoztam veled való interjúban vagy beszélgetésben, hogy neked igazából nem egyetlen is múlhatatlan szenvedélyed a színház csinálás.
Igen, ezt ennek időnként hangot szoktam adni. De hát ez olyan, mintha valaki a feleségi, nem az élete legnagyobb szerelmének nevezné, de közben meg...
Hát ezzel voltak, egy kicsit csak áltatod magad, hogy te meg tudnál lenni a színház nélkül, de szerencsére nem kell kipróbálni.
Igen, és hát a másik, hogy a színház a tanúja lett az életemnek, hogy úgy mondjam. Tehát ahogy egy feleség, akivel 20 éve van az ember, a tanúja az életünknek, és mindenféleket érezhetünk, meg nyafoghatunk, de valójában ezek pótolhatatlan, vagy utánozhatatlan ügyek.
Tehát színház... nem csak, hogy az életedben benne van a színház, hiába szeretnéd ezt valamelyest eltartani, de a színházban meg benne van az életed, fordítva is.
Igen, így van. Tehát a tapasztalataim, a színház is formált engem. Úgyhogy...
Most akkor megnevezek egy előadást, amiben valamelyest biztosan benne van az életed, a Sötétben látó tündér című nagy sikerű gyerek előadás az Örkény Színházban, ami azt hiszem nem is jött volna létre, ha neked nincsen egy kis fiad meg egy kislányod. Mert voltak épp amennyire ezt érteni lehetett az előadásból, és nagyon jól lehetett ezt érteni, tehát voltak épp a gyerekeidnek való mesélés tevődött át valahogy színpadi formába Pogány Judit előadásában. Én ahányszor láttam ezt az előadást, nem azt mondom, hogy nagyon sokszor láttam, de kétszer biztosan, és mind a kétszer találkoztam ott veled, meg a gyerekeiddel. Ők megnéztek minden előadást ebből?
Eleinte, tehát az egész folyamatát ennek a mesének, az alkotás folyamatát, tehát együtt élték át velem, hiszen nekik olvasgattam otthon, és nekik meséltem a problémákat, időnként segítséget kértem tőlük. És aztán az előadás próbáiról, meg magáról az előadásról is nagyon sokat értekeztünk. Illetve hát akkor még olyan picik voltak, hogy nekik szólt ez az előadás. Azóta már kamaszok lettek, egyáltalán túl vannak ezen a dedós.
De ha kamaszok, akkor biztos látták a Völgyhidat a Kolibriben, amit te rendeztél.
A lányom az igen, már látta.
És mit mondott, mint beavatott néző?
Különösebben nem részletezte dolgot. Kétszer látta, talán ez az egyetlen jel arra, hogy nem volt számára teljesen érdektelen. Ehhez egy picit még viszont fiatal, tehát 12 éves, és 14 éven felülieknek ajánljuk a Kolibriben, de hát azért az otthoni képzésnek köszönhetően azért nem újdonságok, vagy sokkoló élmények, amit ne tudott volna földolgozni, nem érték.
Akkor most meghallgatunk még egy zeneszámot, és utána kimegyünk Stuttgartba.
Smack like I'm Kim Mathers, but I don't wanna go forth and pack in constant battles. The track is on some battling raps and want some static. Cause I don't really think that the fact that I'm slim matters. I'm black and platinum status is whack if I'm not the baddest.
Till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth. Till the smoke clears out and my high her out, I'ma rip this shit till my bone pull out. Till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth. Till the smoke clears out and my high her out, I'ma rip this shit till my bone pull out.
Ahol hely van, színházi belépő, ezt a műsort hallják. Bagosi László rendező a vendégem is. Beszélgetésünkben most odáig jutunk, hogy megkérdezem tőle, hogy hogyan került ő Stuttgartba, ahol már évek óta rendszeresen visszatérően rendez.
A Top Dogs-szal jártunk ott egy vendégjátékon, és ez ezután hívott meg a Stuttgarti Tribünének az igazgatónője. Azt kell még tudni, hogy ez a színház egy olyan színház, ahol évekig rendezett a Zsámbéki Gábor, megfordult ott rendezőként Székely Gábor, igen, és Lukács Andor is. Tehát én vettem át tőlük a stafétát, és aztán sikerült ott nagyon jó kapcsolatokat kialakítanom a színészekkel, meg a színház vezetőivel is. Nagyjából megtanultam tolmács nélkül dolgozni. Tehát úgy aklimatizálódtam, és elég jól fogadták az előadásaimat, úgyhogy ez egy folyamatos kapcsolattá vált.
Hat előadást rendeztél ott, azt hiszem, ha jól számoltam, és ebből volt olyan, amit hát tulajdonképpen ott rendezted elő, aztán pedig itthon megcsináltad. A Műsejem lány volt az egyik ilyen, a másik pedig a Kazimír és Karoline. Ezen kívül pedig rendeztél még ott Brechtet.
Igen, ugye, azt is ott csináltam mamát először, és máshol nem, illetve két kortárs magyar darabot, azokat is ott csináltam. Tehát tulajdonképpen egy olyan színházi
műhelyhez. Csináltad azt a Chat darabot, amit eredetileg Kecskeméten
igen,
csináltál?
Igen, de valójában ez meg egy annyira szabad darab volt, hogy az se volt egy egyszerű utánzat, hanem annak a módszernek a segítségével új, tehát egészen más lett, egy új darab jött létre. Ezt azért érdemes így megjegyeznem, mert általában az szokott lenni, hogy amikor külföldön dolgozik valaki, akkor így pánikban a biztonság kedvéért olyan anyagokhoz nyúl, amiket már jól ismer, amiket már csinált a saját anyanyelvén, és akkor úgy érzi, hogy abból nem lett nagyon nagy baj.
De megfordítva.
Itt megfordítva volt, és ez annak is köszönhető, hogy ennyire jó nyugodt körülmények között és nagy bizalomban lehet ott dolgozni. Tehát nem kellett semmiféle ilyen pánikot éreznem, és sokszor azt érzem, hogy még talán felszabadultabban tudok ott ebben az idegen, kvázi idegen közegben dolgozni, mint itthon.
Két kortárs magyar darabot rendeztél ott, az egyik Egressy Zoltánnak a Sóska sült krumpli című műve, a másik pedig Tasnádi István nézőművészeti főiskolája, aminek nemrég néhány hónapja volt a bemutatója. Hogy veszik a németek a magyar humort?
Nagyon örültem, hogy két kortárs magyar szerzőt ott nem bemutathattam. Kicsit ilyen misszió jellege volt ennek. És az előadás színészek irányában is jól működött, tehát élvezték nagyon a próbát, és megértették, hogy miről van szó. És aztán a közönség is nagyon jól fogadta. Úgyhogy tulajdonképpen ezek a magyar szerzők most ottan sikeresen kacagtatják a stuttgarti nézőket, és hát boldogan játsszák őket a színészek. Úgyhogy ez egy különös, vagy különleges plusz.
Módod van nézni aztán ott az előadásokat? Ott maradsz bemutató után, látod, hogy reagál a közönség?
Igen, és a felújító próbákon is általában részt szoktam venni. Vagy amikor ugye újra megyek valamit csinálni, akkor ott a futórepertoár nyilván esténként hogyha az én darabjaim mennek, akkor megnézem.
Most már 5 éve dolgozol ott rendszeresen, minden évben legalább egyet csináltál. Lehet, hogy végül is te Németországban leszel társulatnál rendező?
Ez egy pici színház, tehát itt nem egy állami színházról van szó, vagy csak félig állami finanszírozású. Tehát nincs olyan módon benne a német színjátszásnak a vérkeringésében, mint mondjuk a Staatstheater ott a Stuttgartban, vagy egy ilyen típusú nagy intézmény. Ebben az a jó, hogy egy pici műhelyszerű színház, ahol nagyon családias a hangulat. Egy hatalmas, tehát nagyon vonzás körzete Stuttgartnak hatalmas, és ha egy dolog jól sikerül, akkor nagyon-nagyon sokan meg tudják nézni az előadásokat. Tehát évekig, akár 10 évig is műsoron tud maradni egy előadás, nagyon sok nézővel lehet találkozni. Tehát onnét nem hiszem, hogy meg lehet váltani a világot, de nagyon jóféle tapasztalatokat lehet gyűjteni. És hát nagyon jó dolog német műveket például német nyelven rendezni.
Mire készülsz most? Mivel foglalkozol?
Az Örkény Színházban kezdjük el a jövő héten Dürermatt János királyát próbálni. Úgy szólván az egész társulat benne lesz.
Ez most ki a fattyú?
Polgár Csaba.
Polgár Csaba.
Igen.
Nagyon közelítünk a műsoridő végéhez, és nekem még egy csomó kérdés volt felírva, amit biztosan nem tudok már megkérdezni, de most így röptében egyet kiválasztottam, amit azért szeretnék, mert valamelyest az én szakmámba vág. Azt kérdezem, hogy kaptál-e már olyan kritikát, olvastál-e már olyan kritikát, ami hasznodra volt, és úgy érezted, hogy valamiben előre mozdított, vagy segített valaminek a megoldásában, vagy kiküszöbölésében, vagy bármi hozama.
Nagyon sokféle kritikát kaptam már, tehát azt hiszem, hogy mindenfajta érzést ismerek, amit az ember, egy alkotó ember kritika olvasás közben érezhet. Olyanra nem emlékszem, ami ilyen gyakorlati módon valamit megoldott volna, vagy segített volna. Olyasmiket olvastam, kritikákat, tehát negatív kritikákat, amikkel én is egyetértettem, vagy amit én is hasonlóan éreztem, amikor valamit nem sikerült megoldanom. De hát a kritikusnak nem az a dolga, hogy megmondja, hogy hogyan kellett volna.
Hát igen, az biztos, hogy nem.
Inkább ilyen diagnózisokat, hogyha éles a szeme, vagy jól sikerül neki ezeket kiszúrni. És akkor azt mondom, hogy igen, valóban én is így éreztem. Még ha van módon rá, töröm rajta a fejemet, hogy hogyan lehet rajta változtatni, de úgyhogy nem tudok egyetlen kritikus sem ennyire feldicsérni, hogy mondjuk megvilágosított volna egy konkrét problémával kapcsolatban, legalábbis a megoldását illetően.
Indulatba jössz néha? Milyen vagy, amikor indulatba jössz?
Összesen 2 ilyen alkalom volt, sajnálatos az egyik egy főiskolai osztály rovására történt. Szegények nem is tudták, hogy történelmi pillanatról van szó, tehát amikor lement a roló, és 10 percen keresztül ordítottam, mint a fába szorult féreg. Nagyon rosszul áll ez nekem, hihetetlenül igényveszi hangszalagjaimat, napokig rekedt vagyok, és piszkosul szégyellem magam, tehát egy igazi veresség, amikor így tehát elvesztem a fonalat. Mondom, összesen 2 fordult ez elő velem, és ez inkább a kivétel, és inkább azt jelzi, hogy én nem ilyen vagyok.
Ez egy vereség, és az meg egy győzelem, amikor lefaragsz néhány másodpercet valami maratoni távból, vagy szigetkörből, vagy félmaratonból, vagy egészből?
Hát az nagyon, az egy őrület, és akkor abban is benne van az a rengeteg meló, ami ezt megelőzte, az a rengeteg futás, az a rengeteg kilométer, az edzések. Igen. Főleg, hogy így öregszik az ember, így 40 fölött, hosszú távfutásban még csodákat lehet egy amatőr futónak nagyokat tud alkotni. Úgyhogy ez egy igazi szenvedély, most ez nagyon, nagyon fontos része az életemnek.
Végül is illik a pályádhoz is a hosszú távfutás, azt hiszem.
Sokszor én is így érzem valóban, ugyanolyan szívosságot és kitartást, és rendületlen szorgalmat vagy munkát igényel.
Hát köszönöm szépen, kívánom, hogy eredményes legyen ez a hosszú távfutás minden vonalon. Bagosi Lászlót hallották. Köszönöm szépen, viszont hallásra!